Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Fűriás Balázs Zoltán, az EIT Health regionális igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérletik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogyan épül föl ez a szervezet? Mivel foglalkoznak egyáltalán? Pontosan mutattam ebbe.
Igen, tehát az Európai Unió nagyon sok pénzt tesz kutatásfejlesztésbe. Ezek a kutatásfejlesztési pénzek nagyon sokszor egy értékes találmányban végződnek, ami mondjuk egy publikációban testesül meg, de az egyetem falai között ragadnak. Ezért az Európai Unió támogatásával létrehoztak egy olyan szervezetet, ami az egyetemi kutatási eredményeknek a piacosításáról szól. Ugye az a lényeg, hogy az EU-s pénzeknek két fő feltétele van, vagy célja van. Az egyik Európa versenyképessége tétele és új munkahelyek teremtése, a másik pedig az állampolgárok jólétének növekedése. Tehát kettős célunk van. Ez úgy áll fel, hogy meghirdették különböző iparban, különböző európai kihívások mentén, hogy milyen egyetemi vállalati konzorciumok tudnak pályázni, tehát ugyanilyen van klíma, energetika, informatika, mi az egészségügyben az öregedő társadalom által okozott kihívásokra kell innovációval felelnünk. Erre összeállt egy 150 tagból álló nemzetközi konzorcium, ebben benne van a top 10 orvosi egyetemből 8, Oxford, Cambridge, Imperial College, Karolinska, benne vannak ugyanúgy a top 10 műszaki egyetemből 8, ETH Zürich, TUM, és benne vannak a nagyvállalatok. Tehát GE, Philips, Siemens, Roche, Sanofi, Novo Nordisk. Tehát az benne a legnagyobb dolog, hogy ezek a nagy egyetemek és vállalatok egy közös céget alapítottak arra, hogy 15 éven keresztül minél szorosabban együttműködve, minél több terméket, szolgáltatást vigyenek a piacra, vagy minél több fiatalt képezzenek arra, hogy startupot indítson, és ezeket a startupokat segítsék.
Megütötte a fülem Oxford és Cambridge. A Brexit után ők benne maradnak a csapatba?
Ez egy jó kérdés, belevágtunk a közepébe. Mindenképpen keressük a lehetőséget, tehát az angol kormány kijelentette, hogy a Brexit ellenére szeretnének benne maradni, de ennek a megoldási módozata még nem ismert. Mindenesetre sajnálnánk, ha őket elveszítenénk, mert hát a világ legjobb egyeteméről van szó, és egyébként legjobb startup innovációs ökoszisztémájáról is van szó. Tehát például most nyáron mi, mint kelet-európai és dél-európai országok ellátogattunk Oxfordra, megnéztük, hogyan működik, azóta az oxfordi tanácsadók segítségével Magyarországon is építjük ezt az innovációs ökoszisztémát. Tehát számunkra különösen fájó pont lenne, ha ők nem lennének benne.
Milyen egy ökoszisztéma, amelyik még innovációs ökoszisztéma is? Két olyan szó, amivel azért nem minden nap dolgozik az ember. Hogy kell elképzelni, mit csinálnak benne a húsvér emberek?
Ez jó, ez nagyon jó a kérdés. A lényeg az, hogy a jelenleg is meglévő szervezetek egyszerűen együttműködnek. Tehát az a legelső, hogy közösen tervezik a jövőt. Ha az egyetemnek az oktatási tevékenységébe szerepelnek a vállalati esettanulmányok, ha a vállalatok bejárnak az egyetemre, és a legjobb szakembereket elviszik magukhoz, tehát például egy PhD-s, vagy akár egy diplomás a diplomamunkáján nem egy kitalált témán dolgozik, hanem a vállalati témán. Ha az oktatásban megjelenik az innováció és a vállalkozástan, ha az ezekre szervezett versenyeken a zsűritagok, azok ténylegesen befektetők és vállalati emberek, tehát számos ilyen programról lehet beszélni, ami mind összehozza az egyetemet és a vállalatot. Az egyetem a vállalat igényeire reagál, a vállalat pedig az egyetemtől várja a megoldást, mert erről azért nagyon sok helyen leszoktak.
Mi az együttműködés motorja, amikor itt elméletileg, ha egyetemet és egyetemet, vállalatot és vállalatot nézzünk, konkuráló szervezetekről van szó, és azt szoktuk tanulni, hogy a saját eredményeit, a saját titkait, azt mindenki féltékenyen szokta őrizni, mert az a verseny előnynek a lényege. Szerintem úgy tűnik, hogy együttműködés van.
Igen, nem konkuráló szervezetek. Tehát azzal, hogy régen, és most amerikai példát mondok, de a Hewlett-Packardnak, a Xeroxnak megvoltak a saját kutatási központjaik, ezeket később felszámolták, méghozzá a tőzsdei negyedéves jelentések által okozott nyomás miatt ezek a cégek sokkal rövid távabban kezdtek el gondolkodni, és mindent spin-offoltak, mindent leépítettek. Egyrészt ezért, másrészt olyan gyorsan változik a környezet, annyi területnek az összekapcsolása, például mesterséges intelligencia a kórházakban. Annyi terület összekapcsolásából áll az innováció, hogy egy vállalat nem tudja lefedni. Tehát se a háttérintézménye nincsen már meg, se az átlátási képessége. Tehát a legjobb hely, ahová visszanyúlhat, az az egyetem. Az egyetem pedig az ötleteivel igazából nem tud mit kezdeni. Tehát a publikáción túl az, hogy neki ebből társadalmi hasznossága legyen, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy az egyetemeken egyre nagyobb a nyomás az önálló bevételre és a társadalmi hasznosság kimutatására, hogy ne csak egy költségközpont legyen. De mi az, hogy társadalmi hasznosság? Hát az oxfordi kollégákkal beszéltünk, csak 3 évig ezen vitatkoztak, hogy hogyan lehet ezt mérni, számszerűsíteni, rangsorolni, és 3 éves egyeztetés után jutottak el egy olyan konszenzusra, hogy ma már ezt publikálják az egyetemekről, hogy mi a társadalmi hasznossága. És innentől kezdve születik meg a közös érdekeltség, hogy a vállalat az egyetemre figyel, az egyetem pedig a vállalat felé próbál teljesíteni, mert indirekt módon ezzel a társadalomnak is segít.
Azt mondja, hogy az fontos, hogy az egyetemek ne csak költségközpontnak érezzék magukat. Ez ugye magyarul azt jelenti, hogy a társadalom ne azt érezze, hogy csak öntik bele a pénzt, de nem látják annak a konkrét megvalósult eredményeit.
Pontosan.
Nem elég a vállalatoknál látni a konkrét megvalósult eredményeket, ha ott teremtődik meg a profit?
A profit a vállalatoknál fog megteremtődni. Tehát az egyetemektől senki nem várja el, hogy profitorientáltak legyenek. Tehát Amerikában egy 10 éves folyamat után is, tehát ugye úgy építették fel az egyetemnek, eredetileg egy lába volt ez a képzés, utána megszületett a második lába kutatás, és a harmadik láb az mostanában kezd bejönni, valahol vállalkozó egyetemnek hívják, maradjunk meg ennél a témánál, de hogy Amerikában is egy 10 éves folyamat során, amikor azt mondták, hogy ne csak a Pentagontól és a különböző állami szervezetek megbízásaiból éljenek, hanem igenis legyen piaci bevételük, 10%-ig tudták feltornázni a piaci bevételt, és ez már egy jó eredmény. Tehát senki nem azt várja el tőlük, hogy teljesen magánegyetemek legyenek, de az, hogy nyissanak a piac felé, ez a 10% is már átalakítja az egész egyetemnek a kultúráját. Ennek a 10%-nak ráhatása van arra, hogy sokkal hasznosabb fiatalokat fognak kibocsátani az egyetemről, és ezáltal indirekt módon nem csak a bevételeikkel, hanem a képzés vagy a kutatási területek kimenetelével is hasznosabbak a társadalom számára.
Hogy tudják összeegyeztetni az egyetemi kultúrát, amely kutatás, oktatás és hosszú távú, néha vakvágányra vezető dolgokkal is foglalkozik, meg a piaci kultúrát, ahol üzleti tervek vannak, és hozni kell az eredményt, mert a befektetők várják, ha a tőzsdén, akkor meg nagyon várják.
Számos ilyen programunk van egyébként, tehát mi az egyetemekre egy újfajta szemléletet viszünk be, újfajta struktúrákat. Tehát ez kezdve onnan, hogy fiataloknak innovációs napokat szervezünk, ezt idén például 30-nál is több egyetemen ugyanaz nap novemberben tartottuk az Imperial College vezetésével egy 2 napos fesztivált, ahol a fiatalok eljöhettek, megismerhették ezeket a gondolkodási technikákat, az igényt rá, és ez egy felhívás volt, hogyha ott meg érdekli őket, akkor utána bekapcsolnak a programokba. Egy évben körülbelül 80 oktatási programunk van Európa szerte, hova el lehet menni egyik egyetemről a másikra innovációt, vállalkozást tanulni. Utána vannak olyan programjaink, ahol PhD-sekkel foglalkozunk, hogy amikor befejezte a PhD tanulmányait, és átkerül egy következő fázisbe, ez egy kicsit útkeresés is, mert hiszen nem lehet mindenkiből egyetemi tanár hosszú távon, tehát a piramis azért szűkül fölfelé, nekik segítünk kijutni a piacra, arra képezzük őket, hogy hogyan él meg a piacon az ötletével, hogyan tudja azt piacosítani, akár egy cégen belül, akár saját maga. Tehát az egyetemi tudásban az, hogy ő az igényekből induljon ki. Tehát a legtöbb projekt, amit látunk, mert ugye azt csináljuk, hogy egyetemi kutatási projekteket keresünk, vállalatokkal összehozzuk őket, és utána útjára engedjük őket, mondjuk 2 évig finanszírozzuk, hogy a vállalat és a vállalat hozzászokjon az egyetemhez, kialakuljon a bizalom, az egyetem módosítsa a kutatási eredményét, hogy mi az igénye a vállalatnak, stb. De az, hogy tehát a legnagyobb hiba, amit látunk, az az, hogy az egyetemi kutatási projektek nem az valós piaci igényekből épülnek, vagy kezdődnek. Tehát valaki azt gondolja, hogy kitaláltam egy technológiát, és majd keresek hozzá egy alkalmazási területet. Ez nem szokott jóra vezetni. Fordítva kellene gondolkodni, mi a valós piaci igény, és arra hogyan tudok megoldást találni. És ez az egyik átalakulás. A másik, ha elindulok valamivel, akkor már legyen ott a szemléletemben, hogy hogy fog fölépülni a csapat. Számos alkalommal látjuk, hogy eljön egy egyetemi csapat prezentálni, és amikor egy vállalati ember csak megkérdezi, hogy jó, és ki lesz a vezérigazgató ebben a csapatban, akkor így ledermednek, ugye erről még nem beszéltünk, ezen nem gondolkodtunk. Tehát egy projekt szemlélet van, adminisztratív módon a következő 2 évben hogy tudjuk ezt a projektet lezárni, és egy írásos riportot, a végeredményt letenni az asztalra. Ebből nem lesz társadalmi hasznosság.
De ezt az egyetemi embereknek, mondjuk egy alapkutatónak kell azon spekulálnia, hogy ki lenne a legjobb vezérigazgató, amelyik egy vezetéstudományi kérdés? Ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy a kémcsőben mi van?
Ez igaz. És éppen ezért számos modellt megnéztünk, hogy vajon tényleg az egyetemi embereket kell-e átképezni, hogy vállalkozó legyen. Amit láttunk, ami Ausztriában láttam rá egy nagyon jó programot, meg Izraelben, ők máshogy fogják meg, és szerintem ez a jó irány. Azt mondja, hogy az egyetemi professzor ne is menjen el az egyetemről. Az egyetemi professzor az egyetemnek az értéke. Az egyetemi professzor lehet mondjuk tulajdonos egy startupban, lehet az igazgatóságban, de ne akarjon elmenni. A PhD-sek, akik dolgoztak a találmányon, ők elmehetnek, úgyse tudnak mindenkinek helyet biztosítani, és a nagy tévedés, amikor a PhD-st akarom átképezni vállalkozóvá, nem, össze kell párosítani egy vállalkozóval, mondjuk aki már végigvitte egy exitet, felépített egy céget és tőkét vont be, mert ők párosával, hogy a vállalkozó a tényleges vezérigazgató és a PhD-sből lesz a CTO, Chief Technical Officer, az egy ideális párosítás, mi az egyetem átviszi a tudást, megmarad a tudástranszfer, egy másik ember az erősségeit, mindenki az erősségeit használja, és az egyetemnek megmarad a kapcsolata és a csapattal, hiszen az a PhD is vissza fog jönni, újabb kutatásokat hozni. De ez a szemlélet sincsen meg. Tehát vagy az van meg, nagyon sokszor azt látjuk, hogy mondjuk maradjunk a PhD-seknél, a kutatóknál, vagy nem érdekeltek egyáltalán a hasznosításban, társadalom számára elvesztett lehetőség, vagy érdekel, de ő maga akarja csinálni, nagyon kevesen vannak, akik tényleg képesek, ahogy kérdezte, tehát, hogy nem biztos, hogy ő a vállalkozó, de nem bíznak meg senkiben.
Hát ez a következő kérdés. Hogy lehet a tudományos vezető meg a vállalati vezető között a bizalmat kiépíteni, hiszen a saját területén mindkettő erős vezető, de ez a két dudás egy csárdában esete.
Ez így van. És ezt meg kell érteniük, tehát, hogy azt számos helyen láttuk, hogy egy kutató egy kiváló találmánnyal elkezd körbejárni. Milyen venture capitallel tárgyal, vállalattal tárgyal, és mindenkire azt mondja, ez biztos át akar verni.
Tehát minden érti utána, azt a területet.
Így van. De utána akár 2 évet is eltölt azzal, hogy mindenkivel beszél, míg megtanulja ezt a szakmát, és rájön arra, hogy már az első se akart esetleg átverni, vagy a harmadik volt a legjobb, de addigra már eljárt az idő a találmánya felett, valaki más utolérte. Például erre olyan javaslatunk volt, hogy az egyetemeknek egy olyan transzparens termsheetet kellene letenni az asztalra, amit például Hollandiában láttam, hogy amikor a kutatás kimegy a piacra, az egyetem maximum 10% tulajdonrészt kér, azért mert nem akarja agyonnyomni a céget. A 10%-ot egyharmad arányban kapja a kutató, a kar és az egyetem, és amikor a kutató, aki egyharmadot kapott, és ez több részre is oszolhat, hogy többen vannak, egy kutatónak a több cégben lévő részesedése eléri a 10%-ot, akkor el kell dönteni, egyetemi vagy vállalkozói karriert akar csinálni. Ezzel egy tiszta szabályok vannak, nagyban leegyszerűsítik a dolog. Tehát a bizalom az nem mindig csak az emberek közötti bizalom, hanem a rendszerben
intézményi bizalom.
Intézményi bizalom, pontosan így
van. Látják, hogy ebben nem lehet semmiféle suskus, nincs hátsó szándék, csak első szándék
van. Így van.
És
ha
ezt mindenki tisztában, akkor így lehet együtt dolgozni?
Abszolút, abszolút. Kell az idő, tehát ezért finanszírozzuk mi ezeket az egyetemi vállalati együttműködéseket 2 évig. Kell az a 2 év ahhoz, hogy összeszokjanak az intézményi összecsiszolódás mellett a termékszolgáltatás projekt szinten is összecsiszolódjanak, soha nem ugyanazt adja a kutatás, mint amire a piacnak szüksége van, és a személyes bizalom is kialakuljon.
Több modellt is említett. Amit az Európai Unióban csinálnak, az valamiféle hibrid modell, mindenből a legjobb megoldást átvenni? Mert azért ez ritkán vezet egy irányú eredményre.
Ha azt mondanám, hogy igen, hibrid modell, az ritkán vezet, mert hiszen nem is érthetem a különböző modellek. Mi viszont, amit csinálunk, az az, hogy évente meghirdetve a legjobb modelleket kiválasztjuk, azt finanszírozunk, mi is tanulunk belőle, hol mi működik, és a következő évben egyre nagyobb arányban a működő modelleket finanszírozunk ismét. Tehát nekünk egy évenkénti belső ciklusban kiválasztunk olyan programokat, ahol kutatócsoport vállalattal működik együtt, olyan programokat, ahol egy egyetem vagy más intézet egy innovációs programot valósít meg, ami valami szempontból új, vagy pedig egy accelerátort épít fel valahol, ami startupokat fog ugye kijönteni magából, és ehhez olyan üzletet elindító segítségeket adunk, mint mentorokat, befektetéseket, vállalati kapcsolatokat.
Olyan ez, mint az evolúció, leválogatják a legjobban működő módszereket, és azt viszik tovább?
Ez egy jó hasonlat, de igen egyébként. Az egész program úgy indult, hogy ami az MIT környékén, Bostonban létrejött, az hogyan lehet Európában megcsinálni. Sehol nincs egy olyan sűrű közeg, mint a Kendall Square-en Cambridge-ben, ahol a világ legtöbb startupja van egy négyzetméteren. Ezt hogyan lehet Európában megcsinálni? Egy ilyen hálózatosodással, ahol a legjobb ekoszisztémákat kiválasztva, tehát nálunk van Barcelona, Erlangen, ami a Siemensnek és a vállalatainak, az egyetemének egy klasztere, Medical Valley. Mannheim, a Roche-nak van ugyanígy egy őket támogató ekoszisztéma, de Párizs, London, Stockholm, Kopenhága, tehát ezeket az ökoszisztémákat kötjük össze, őket segítjük egymástól tanulni, illetve a legjobb gyakorlatokat máshová is elterjesztjük. Tehát például kiválasztottuk az Uppsala és a Groningeni Egyetemnek az Accelerator programját, és őket rávettük, hogy Magyarországon a GE-vel csináljanak egy úgynevezett Health Venture Lab programot, ami most már évek óta fut. A Yes Delft, ami a Delfti Egyetemnek a legjobb programja, top 5-ös Európában, Lengyelországba vittük el. Tehát így választjuk ki a legjobb lehetőségeket, ilyen legjobb gyakorlatokat, és terjesztjük el Európában.
Az kiderült-e, hogy mi a mintája annak, hogy hol alakulnak ki innovációt támogató ökoszisztémák? Vállalat kell hozzá? Egyetem kell hozzá? Gazdasági erő kell hozzá? Állami jó szabályozás kell hozzá? Miből áll össze?
Fogós kérdés. Egy pillanatra megakadtam. Emberek kellenek hozzá. Emberek kellenek hozzá, akik döntésképesek, erőforrások felett rendelkeznek, nyitottak és együttműködnek. Ezt egy ember nem tudja megcsinálni, de például most múlt héten Párizsban az MIT-val volt egy workshopunk, őket azért hoztuk el, mert amikor ott jártunk, láttunk egy nagyon jó programot, ahol ők leültetnek egy államigazgatási, egy vállalati, egy egyetemi és egy startup embert egy régióból, és egy két éves program, hogy egy struktúrált beszélgetés és kapcsolatteremtés révén hogyan térképezik fel, hogy mi van, mire van szükség, és hogyan tudják azt felépíteni. De minden az embereken múlik.
Ha ember kell hozzá, akkor egy döntésképes ember kell hozzá. Igen. Nyilvánvalóan. A döntésképes embernek kockázatot kell vállalnia, nyilván, mert kockázat nélkül nincs eredmény, meg előrelépése. Ez a kockázatvállalási hajlandóság, ez a mi régiónkban elegendő mennyiségben van jelen?
Nem, nincs. Ez a rövid válasz. Nincsen. Tehát nálunk szerintem kevésszer lehet hibázni. Tehát nálunk nagyon az eredmény díjazzák, és nem azt, hogy valaki egyáltalán megpróbálta. És mivel sokszor kevés figyelmet fordítunk az előkészítésre és a valós célok kitűzésére, így utólag egy hiba esetén nem lehet eldönteni, hogy az ember rontott el, vagy a környezete nem engedte, és tanulunk belőle, és legközelebb jobb lesz.
De ebben egy ilyen uniós hálózat tud valamit segíteni? Tudja teríteni a felelősséget? Mert hát az nagyon szét van, terítve a felelősség, akkor megint ott tartunk, hogy a végén, ha valami nem jól sül el, akkor csak szígyük a rendszert.
Ez igaz. Inkább azt tudja segíteni, hogy működő modelleket hoz be. Tehát ha most csak azt mondanám, három nagyon tehetséges, motivált és döntésképes embernek Magyarországon, hogy tessék ökoszisztémát fejleszteni, akkor nem tudják, hogy mit lehet csinálni. Mi, amit csinálunk, mi Magyarországról 14 országot vezetünk, mi ebből a 14 országból igenis kiválasztottuk ezeket az embereket. Először is minden évben egy vagy két helyre elmegyünk, ahol megnézzük, tehát így voltunk Technion Izrael, Erlangen Németország, a Siemens Füadi szállás, Oxford. Utána megnézzük, hogy mit lehet onnan hazahozni, és annak alapján segítjük őket helyi terveket csinálni. Külföldi szakembereket hozunk, akik például megmondják, hogy egy egyetemen mi a piaci tudás, ami nemzetközi szinten versenyképes. Tréningeket szervezünk, mentorokat adunk, és egyéb programokat csinálunk. Tehát kész programokat hozunk, hogy hogy kell és mit kell bevezetni ahhoz, hogy épüljön az ökoszisztéma. Tehát igenis erősíthető, és ha követik azokat a példákat, és jól tudják adaptálni, mert semmi nem működik önmagában, egy az egyben, akkor ez megcsinálható.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Fürjes Balázs Zoltán, az IIT Ház regionális igazgatója az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják most, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.